A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a fogászati kezelések kapcsán a fogorvostól való félelem mellett a páciensek másik legnagyobb félelme a fájdalom átélése. A beteg fog miatt való rettegés annyira meghatározóvá válik, hogy az ellenőrzést, sőt, az olyan egyszerű beavatkozásokat is halogatjuk olykor, mint a lyukas fog betömése. De mire számíthatunk, ha nem fordulunk időben fogorvoshoz? Milyen érvek szólnak a gyökérkezelés mellett, és mitől lehet biztonságos és sikeres egy gyökérkezelés? Köszöntjük a medicinában dr. Fülöp Júlia gyökérkezelő fogszakorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Öröm számomra, hogy itt lehetek, és az endodoncia szépségeiről beszélgethetünk ma este, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy a betegek nagy százaléka ténylegesen szorong, amikor gyökérkezelésről jön szó. Valószínűleg ez egy előző vagy egy gyerekkori traumás kezelés miatt van. És én nagyon remélem, hogy a műsor végére sikerül egy kis bizalmat szavaznom a hallgatóknak, hogy bármi gond, fájdalom esetén, sőt, esetleg, hogyha már meg is tudnák előzni a fájdalmat azzal, hogy felkeresik a fogorvosaikat egy éves rutin felülvizsgálatra, szerintem az már nagy előrehaladás.
Doktornő, mielőtt a mai témánkra térünk, mondjuk el, meséljük el a hallgatóknak, hogy mit kell tudni dr. Fülöp Júlia gyökérkezelő fogszakorvosról.
Rólam azt érdemes tudni, hogy itt végeztem Marosvásárhelyen. Ugyanabban az évben, amikor végeztem, akkor felvételiztem egy 3 éves szakképesítésre. Ez a gyökérkezelői szakorvosi vizsgával ért véget. Jelen pillanatban itt dolgozom Marosvásárhelyen a Holomed klinikán. Mindemellett, de nem másodszorban, egy kisgyerekes anyuka vagyok, és amikor épp nem dolgozom, és nem egymást nevelgetjük a kisfiammal, akkor a szabadidőmet általában önkénteskedik. Töltöm. Most már lassan 10 éve, hogy önkénteskedem a Jupi Tábor Mozgalom Egyesületnél. Aktív tag vagyok, háttérben is dolgozom. Annyit kell tudni erről az egyesületről, hogy cukorbeteg, illetve súlyos más krónikus és rákos beteg gyerekeknek szervezünk ingyenes élményterápiás táborokat.
Miért választotta ezt a pályát, ezt a szakmát, illetve miért lett fogorvos?
Ez a kérdés mindig mosolyt csal az arcomra, mert számomra gyerekkoromban nem volt egyértelmű, hogy majd ha felnövök, akkor fogorvos szeretnék lenni, vagy egyáltalán az orvosi pályára lépnék. Ha valaki megkérdezte tőlem gyerekkoromban, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor valószínűleg azt mondtam, hogy képzőművész, vagy rajztanárnő. Úgyhogy a liceumi éveim végén ez nagy dilemma volt számomra, hogy merre is menjek tovább, legyek-e képzőművész, vagy válasszak úgymond egy rendes szakmát. A döntés igazából egy számomra nagyon kedves fogorvos kolléganővel való beszélgetés után született meg. Elhívott magához, elmentem, megnéztem, hogyan is néz ki egy napja, és az a lelkesedés, amivel ő dolgozott, és az a precizitás, amivel elkészített egy tömést, az engem annyira megfogott, és annyira megtetszett, akkor eszméltem arra rá, hogy igenis kell ide kézügyesség, meg kreativitás a fogorvoslásba, vagy a fogorvosláshoz. És hát persze volt benne egy kis szülői nyomás is, hogy inkább erre az útra kellene lépni. Az viszont, hogy gyökérkezelő szakorvos szeretnék lenni, az elég határozottan megszületett bennem már 5. éven, amikor választani kellett, hogy milyen tanszéken és milyen témakörben szeretnék államvizsgadolgozatot írni. Itt az én esetemben nagyon játszik az, amit szoktak mondogatni, hogy a tanár szereteti meg a tantárgyat. Hát velem is így volt ez. Doktor úr, aki a tanszéken tanított, számomra egy nagyon kedves ember. A hangulat, amit ő ott tartott a klinikán, a nyugalom, a precizitás, a mikroszkópon való dolgozás annyira megtetszett, hogy nem csak vele írtam az államvizsgadolgozatomat, hanem akkor ténylegesen hozzá is a tanszékre mentem, majd rezidens képzésre, és ő volt 3 évig a rezidens koordinátorom. Azt hiszem, hogy tőle nem csak szakmát tanultam, hanem megtanultam, milyen embernek lenni a paciens. kérdéseimmel. Tehát nem csak az esetet látni, hanem ténylegesen látni a pacienst magát, mi az, ami neki jó, és nem csak mi az, ami az esetnek jó. Ne hajtani egy fogat csak azért, mert én meg akarom menteni, hanem ténylegesen ez a jó a betegnek, ténylegesen ez a legjobb megoldás.
Mi a szép, és mi a jó ebben a szakmában? Aki dolgozik, és szerencséje is van, és azt végezheti, amit tényleg szeret, elmondhatja, hogy akkor soha nem fog dolgozni. Érdekel, hogy mi erről a véleménye, mi a válasza. Mi a szép ebben a szakmában? Másnak a fogait nézni, másnak a szájába matatni, járni és segíteni a fájdalmán. Vagy nem tudom elképzelni azt, mert fogászaton belül is megvannak a szakterületek. Miért pont ez a szakma tehát? Miért jó? Miért szép?
Engem leginkább a nyugalom fogott meg. Az, hogy tényleg ott ülünk néha a szék mellett órát, másfél órát a beteg fejénél, és másfél óráig pepecselünk a csatornákkal. Tehát ez, hogy nyugodt környezetben dolgozom, ez most abszolút érvényes a klinikára is, ahol dolgozom. Gyakran meglepődnek az emberek, amikor megkérdezik, hogy és akkor szereted-e a munkahelyedet, és én abszolút azt mondom, hogy igen. Én nagyon szeretem a munkámat, nagyon szeretem a környezetet, ahol dolgozom, és ez a számomra gyökérkezelni egy fogat, megtalálni új csatornákat, olyan csatornákat, amiket esetleg más nem talált meg, vagy felfedni újabbnál újabb mellékcsatornákat, kidugaszolni egy csatornát, kiszedni egy tűt egy fogból. Számomra ez egy olyan érzés, az a kis finom mozgásokkal dolgozni, mint például, ahogy otthon rajzolgatok, vagy festeni szoktam akvarellel. Tehát ugyanazzal az örömmel tört el.
Festészet, képzőművészet, hogyan fér össze a képzőművészet a gyógyítással, a fogászattal?
Számomra per pillanat ezzel a finom munkával, tehát az, hogy ott tényleg el tudok ülni és pepecselni órákat, nekem ez nagyon fontos. Tényleg ugyanazt az érzést érzem, mint amikor órák hosszat fiatalabb koromban, vagy gyerekként, vagy tinédzserként leültem rajzolni, de másfelől meg mi is művészek vagyunk, hát fogakat hozunk helyre, meg varázsolunk, meg építünk fel, meg szép mosolyokat varázsolunk a betegeknek, úgyhogy én merem azt állítani, hogy a fogorvosok is művészek valahol, vagy elveszett művészek.
Akkor a rajzolás és esetleg egy fognak a kialakítása, fogból eltávolítani egy tűt, akkor ezek a folyamatok egymást kiegészítik, és fordítva a nyugalom szempontjára is lehet gondolni, erre is gondolhatunk. Mert hogyha ma például rajzol, és holnap a rendelőjébe dolgozik, akkor szerintem itt van egy fejlesztése, és ugyanakkor egy kontinuitás is.
Van. Most már egyre kevesebbet rajzolok, most már csak autókat rajzolok a kisfiamnak. De igen, pontosan erről, amit ön is most mondott, vagy te is mondtál, ez a kontinuitás. Tehát ugyanaz a nyugalom tölt el otthon, amikor a hobbimat űzöm, mint amikor munkába vagyok, és ez számomra nagyon fontos. És szerintem ezt a betegek is érzik, hogy nyugodtak vagyunk, és nyugodtság van nálam, amikor ott vannak a székben, és nem az van, hogy gyorsan-gyorsan is kapkodunk, és zúzunk, törünk, vágunk.
Ezen a területen, de nem csak, milyen volt a fogászat régebben, és milyen ma?
Erre a kérdésre az első dolog, ami bevillan az agyamba, az a fájdalmas és fájdalommentes. Szerintem ezt már nagyon sokan említették, lehet, hogy már elcsépelt, vagy klisé, de abszolút azt látom, hogy a modern fogászat az afele halad, hogy a paciensnek minél kényelmesebb legyen, minél kevesebb fájdalmat kelljen átéljen, minél komfortosabb legyen. Beszéljünk itt arról, hogy régen ugye nem volt zsibbasztó, vagy nem lehetett hozzáférni a zsibbasztó szerekhez. Hallottam már olyan történeteket is, hogy elektromos árammal ölték ki az ideget a fogakból, és ez viccesen hangzik, de amúgy megtörtént esemény, és a modern fogászatban hát ilyenről már nem hallunk. Mi nem dolgozunk zsibbasztó nélkül, csak ha tényleg meg vagyunk győződve arról, hogy a betegnek ez nem lesz fájdalmas. Elkezdve attól, hogy olyan atraumatikus tűk vannak most már, amit alig érez a beteg, amikor beszúrunk, azzal ellentétben, hogy mondjuk régen milyen vastag tűvel adták a zsibbasztót. Elkezdve addig, hogy most már robotfecskendő is van, ami automatikusan és nagyon lassan adagolja be a zsibbasztót, pont emiatt, hogy a betegnek minél kényelmesebb és komfortosabb legyen és kevésbé fájjon. Újtatva az olyan fecskendővel, ami már tűt se használ, tehát létezik olyan is, amit csak ráhelyeznek a nyálkahártyára, és ahogy benyomod, akkor konkrétan befecskendezi a nyálkahártyán keresztül a zsibbasztót. A digitalizálódás, amit úgy ide is beállt a fogászatba, ugyanúgy, mint minden más területen, nálunk is megjelentek a mikroszkópok, megjelentek az apex lokátorok, mindenféle olyan kütyük és eszközök, amik az emberi kéz hibáját ugye kiküszöbölik. Szerintem ez a fejlődés nagyon fontos, ami még szintén a paciens komfortérzetét növeli. A digitális szkennerek, mert ugye nem mindegy, hogy egy lenyomatot régen nagyon régen gipszel vettek, és azt kellett lefejteni, ezt még mi is kipróbáltuk az egyetem alatt. Vagy utána jöttek az alginátok, meg a szilikonok, a kicsit nyúlékonyabb anyagok, de azok is folynak, befolyik az ember torkába. Most már azt is kiküszöbölik, és digitálisan veszik a lenyomatot. Ez a betegnek is, hát szerintem sokkal-sokkal komfortosabb és kényelmesebb az, hogy pikpak pár perc alatt leveszik a lenyomatot digitálisan, és nem kell ott tartani 15 percet azt az épp félszilárd folyékony anyagot a szájában.
Tehát hallottuk, hogy hogyan fejlődött maga a fogászat. Beszéltünk az eszközökről is, hogy most minden azért más, de külön tudnánk-e választani, és beszéljünk most arról is, hogy hogyan fejlődött maga ez az orvosi szakterület.
Az endodoncia.
Igen.
Maga az endodoncia szerintem az elmúlt, hát olyan 30-40, maximum 50 évben fejlődött igazán. Valamikor a 60-as évek végén volt az, hogy elkezdtek apexlokátorokat gyártani. Az apexlokátor az egy olyan műszer, ami leméri a foggyökerének a hosszát. Akkor ezután beálltak a forgóműszerek. Ezek a forgóműszerek régebb, szerintem mindenkinek megvan ez a kis reszelő mozgás, hogy akinek van gyökérkezelve foga, tudja, hogy milyen volt régen, hogy reszelték a fogát. Most már ezt abszolút szinte egyáltalán nem használjuk. Bejöttek a forgóműszerek, amik nem rozsdamentes acélből vannak készülve, hanem nikkel titánból. Ezek a 90-es évek elején kezdtek el bejönni. Hozzánk persze egy picit később. Nikkel titán roppant hajlékony, megkönnyíti a fogorvos munkáját, meggyorsítja a folyamatot, beveszi a kanyarukat a csatornába, megkönnyíti a tömést, mivel általában matrica-patrica rendszerről beszélgetünk, tehát amekkorára tágítja a forgóműszer, akkorra lesz majd benne a tömésszál. De mindemellett bejöttek a mikroszkópok, most már Marosvásárhelyen is nagyon sok rendelő alkalmaz mikroszkópot, és nem, mondjuk ez nem csak endodonciában, de hogy főleg endodonciában gyökérkezelésekre használják. Nagyon sokat fejlődtek az anyagok, a tömőanyagok, példának okáért eddig minden szíler vagy cement, ez az, amivel becementezzük a kis tömésszálat a gyökérbe. Eddig minden anyag kötéskor zsugorodott vizet veszített és zsugorodott. Most már az elmúlt években olyan anyagok is vannak, biokerámia névre hallgatnak ezek az anyagok, amelyek kötéskor tágulnak, ezzel is elősegítik azt, hogy ténylegesen háromdimenziósan tudjuk kitölteni ezeket a csatornákat. Ezáltal egyre kiszámíthatóbb lett az endodoncia, egyre nagyobb a sikerarány, egyre követhetőbbek az esetek. Nem beszélve a lézerekről, amik szintén az elmúlt években nagyon elterjedtek, lézeres fertőtlenítés, a lézeres vágás, ínyvágás, a traumatikusan nem vérzik, elállítja a vérzét, ugyanúgy ki lehet sírátalanítani a csatornákat. De szerintem főleg ezen a téren fejlődött az endodoncia is.
És mit lehet kezdeni a nagyon hisztis betegekkel?
Megnyugtatni őket. Számomra, ha bejön egy beteg, és tényleg azt érzem rajta, hogy stresszes, vagy fél, vagy nagyon fél, a legjobb dolog, vagy a legjobb, amit tehetek, az, hogy elbeszélgetek vele, és ténylegesen veszem azt a 10 percet az időből, és leülünk beszélgetni. Arról, hogy meséljen egy picit magáról, néha bedobok egy-egy olyan kérdést, hogy akkor ide valósi vagy nem, mivel érkezett hozzám. Utána pedig, hát én elég vicces szoktam lenni, úgyhogy és igyekszem egy picit poénkodni is a betegekkel, hogy oldjuk egy kicsit a feszültséget. Szerintem a kulcs az mindig a zsibbasztásban van. Tehát ha egyszer volt már hisztis beteg, aki ha egyszer megélte azt, hogyha tényleg le van zsibbasztva, akkor nem fáj. Akkor persze kellett pár alkalom, de utána azért volt már annyi bizalma bennem, hogy mert úgy jönni, hogy utána már mondom azt, hogy aludt a székben, miközben kezeltem.
Úgy értem akkor, hogy egy fogorvosnak, egy fogásznak, egyben jó pszichológusnak is kell lennie.
Többek között igen. Volt olyan beteg, akivel csak terápiáztunk egy-egy órát, de kellett ahhoz, hogy megnyerje és engedje, hogy utána kezeljük a fogát.
Az előbb említette a lézeres vágásokat. Úgy hallottam, lehet, hogy ez nem igaz, hogy azért itt nagyon sok kockázati tényező van. A lézer az vág, az, ami maga előtt van, az mindent elvág. Mennyire fontos itt a precizitás, illetve vannak nagyobb esetleg a lézernek a felhasználási módjában olyan dolgok, amiért esetleg nem kéne használni, vagy a fogorvos mit mond erről, hogy használom, vagy nem használom, elkerülöm, vagy inkább megbízom az én saját magam kézügyességében.
Most bedobott egy endodontust a mély vízbe, merem mondani, hogy ezt a szájsebészektől kell megkérdezni, mert ők sokat vágnak, mi keveset. Amire mi használjuk a lézert, az inkább csirátalanítás. tehát kifertőtlenítjük a csatornát, és próbáljuk a még esetleg ott maradt baktériumokat, de vágunk is vele, igen, általában ínyt, szerencsére foganyagot nem vág, de az ínyt az tökéletesen, mert néha benő annyira az íny, hogy azt onnan ki kell vágni, és egy-egy kezelés során, ha kivágunk egy íny darabot, amit a paciens nem érez, nem fáj, el van zsibbasztva, vérezni viszont nagyon tud vérezni, és akkor ilyenkor nem tudunk haladni a munkával, tehát hogy muszáj temporizálni egész addig, ameddig megáll a vérzés. A lézer viszont pontosan olyan frekvenciában és olyan hullámhosszon fog vágni nekünk, hogy ott elállítja a vérzést, semmi többet nem fog levágni a kelleténél, csak azt az índarabot, amit mi leszeretnénk vágni.
Vendégünk dr. Fülöp Júlia, gyökérkezelő fogszakorvos. Kedves doktornő, mit is jelent gyökérkezelni egy fogat, és mi ennek a célja? Folytassuk ezzel a kérdéssel a medicinát.
Ahhoz, hogy ezt megválaszoljam, szükség van egy kis primitív anatómia tudásra. Azt szeretném egy picit letisztázni, hogy hogy is néz ki egy fog. Ugye van a fogkoronai része, amit látunk a szájüregben, de emellett ott vannak a gyökerek, amik a csontban vannak. Kívülről a fogat ugye a kemény szövetek borítják, van itt zománc, cement, ez alatt dentin, viszont a fog belsejében van egy űr, egy pulpakamra. Ebben helyezkedik el az ideg, az ér és a véna. Ebből a pulpakamrából kis csatornáskák folytatódnak minden gyökérben, 1, 2, 3, 4, attól függ, hogy melyik fogról beszélgetünk, és kilépnek a fogból a gyökér csúcsán, van egy kis lyuk, ezt forámennek nevezik, ezen keresztül kommunikál úgymond a szervezettel a fogunk, innen kapja mindenféle ellátását. Mit is jelent gyökérkezelni egy fogat? Gyökérkezelni egy fogat azt jelenti, hogy a fognak a belsejéből ezeket a szöveteket, mivel valószínűleg, ha gyökérkezelésre kerül a fog, akkor már gyulladt vagy felülfertőződött szövetekről beszélgetünk, ezeket a szöveteket el kell távolítani. Ezeket kitakarítjuk, eltávolítjuk, letakarítjuk a falait a csatornáknak, és miután megfelelőképpen ezeket kifertőtlenítettük, lezárjuk őket három dimenzióban, amilyen hermetikusan csak lehet. Mi a célja a gyökérkezelésnek? Ugye az, hogy megoldjuk a paciensnek a gyulladását, a paciensnek a fájdalmát, illetve ha már meglévő gócfertőzésről beszélünk, akkor esélyt adjunk az immunrendszernek azáltal, hogy a meglévő góctól elzárjuk a táplálékot, mert honnan kapnak a baktériumok táplálékot? A szájüregünkből, a nyálból. Úgyhogy ha mi ezt hermetikusan, amennyire tudjuk, hermetikusan lezárjuk, akkor nem kerül több táplálék a baktériumokhoz, nem tudnak tovább szaporodni, ergo az immunrendszerünknek van lehetősége meggyógyítani az ott lévő fertőzéses folyamatokat. És mi a végső cél? Hát, hogy megtartsuk a fogat minél tovább a szájüregünkben.
Mikor és miért szükséges a foggyökérkezelés?
Elsősorban az, amit említettünk már, tehát hogyha gyulladás vagy fertőzési góc van a szájüregben, ennek lehet akut fázisa. Ez az a fázis, amikor a beteg megjelenik a rendelőben és nagyon fáj. Ugye általában ilyenkor szoktak leggyakrabban jönni hozzánk, amikor fáj. Mi okozza ezt? Azt kell egy picit letisztázzuk. Tehát lehet ez szuvasodás eredetű. Mit jelent a szuvasodás? A baktériumok átrágják magukat a fognak a kemény szövetén, ugye eljutnak minél közelebb és közelebb az ideghez, és amíg elérik az ideget, akkor ez az ideg begyullad. Viszont okozhat akut fájdalmat, vagy akut ideggyulladást, trauma is. Olyan trauma, ami nagy mértékű. Beszélek ilyenkor például fiatalok körében gyakori ez, akik bicikliznek, biciklivel leesnek, megütik a felső fogaikat, ezek eltörnek, és olyan méret törik le a fogból, amikor már a pulpa, tehát az ideg, az láthatóvá válik, és mire eljutnak a fogorvoshoz, az viszont már felülfertőződik, és általában begyullad. Ilyenkor megint szükségeltetik gyökérkezelés, el kell onnan távolítani ezt a felülfertőződött szövetet. Viszont beszélhetünk gyulladásról vagy fertőzési gócról úgy, hogy ez nem fáj. Nem feltétlenül kell egy akut folyamat legyen. Beszélhetünk krónikus gyulladásokról, amik nagyon kis, esetleges, zavarhatja a beteget esetleg mondjuk ráharapáskor, vagy úgy néha-néha, mintha egy picit érez valamit, de nem fáj akutan, nem úgy fáj, hogy nem tud aludni éjszaka, és már három napja szedi a gyulladás csökkentőt. Mi okozhat ilyen krónikus gyulladást? Például készítettek neked egy nagy tömést valamikor, nem olyan rég, pár hónapja. Az a tömés annyira közel került az ideghez, hogy az ideg krónikusan begyulladt, lassan. Az egy folyamatos, lassú, folyamatos gyulladás, tehát az folyamatosan be van gyulladva, előbb vagy utóbb az ideg el fog halni. Mi azt jelenti, hogy megáll a vérkeringése, szétomlik, kicsapódnak a fehérjék, és az ideg elhal. Ez nem fáj. Az abszolút szinte teljesen fájdalommentes, sokszor a betegek észre sem veszik. Arra szoktak panaszkodni, hogy betömték a fogát, jaj, utána fájt még mondjuk 2-3 napig, és utána megszűnt. Tehát beállt a krónikus gyulladás fázisa, lassan degenerálódott és elhalt az ideg. Ugyanez van, hogyha kitartó trauma éri a fogat. Tehát az előző esetben, az akut fázisban ugye nagy traumáról beszélgetünk, itt kismértékű vagy kisintenzitású, de hosszú ideig fennálló traumáról. Például ugyanígy készítenek neked egy tömést, vagy készítenek egy hidat, vagy pótfogat tesznek. És az nincs jól becsiszolva. Valami miatt lehet, hogy nem érezted, amikor el voltál zsibbasztva, lehet, hogy az orvos nem vette észre, hogy épp nem csiszolta be elégségesen, és folyamatosan arra az egy fogatra egy picit hamarabb harapsz, mint a többire. Ez a pici nyomás hosszú ideig fenn fog állni, mindaddig, amíg lassan az ideg ott el fog halni. Krónikus gyulladás után ugye következik az idegelhalás fázisa, ezekben az esetekben akár lehet steril elhalásról is beszélgetni, mert ugye nem baktériumok kerülnek oda be, hanem trauma, nyomás, esetleg hőinger is lehet. De előbb vagy utóbb ezek mind felülfertőződnek, mert a szervezetünk az nem egy steril közeg. A szervezetünkben vannak baktériumok, és egy elhalt idegszövet az egy tökéletes táptalaj arra, hogy ezek a baktériumok oda szépen lassan bekúszálódjanak, és felülfertőzik ezt az idegszövetet. Utána persze ez terjed tovább majd a csontra és környező szövetekre, fogakra. A másik nagy csoport, amiről még beszélni kell, mert említettem ugye, hogyha gyulladás vagy fertőzési góc van, viszont akkor is szükségeltethetik gyökérkezelés, hogyha protetikai okok ezt megkívánják. Elmesélem, mire gondolok. Több orvos van, ez döntés kérdése, van, aki minden protetikai munka alatt értem a koronákat, hidakat, ez alatt minden fogat gyökérkezel, azért, hogy elkerülje azt, hogy a jövőben ezek esetleg valamilyen krónikus gyulladás után lassan elhaljanak. Ez függ attól, hogy mennyi foganyag van, mennyi csiszolnak le a fogból, mennyire kerülnek közel az ideghez. Van, aki nem kezeli őket, ez is teljesen rendben van, ez orvostól függ. Azonban van olyan eset, amikor mindenképp kell kezelni. Például a kokáért, tegyük fel, hogy kihúzták egy fogad ezelőtt 5 évvel, lent. Fent a szembe levő fogad elkezdett lefele nőni, mert volt hely, mert nem találkozott semmivel, nem volt kontaktban. Addig nőtt, amíg lassan elérte a lenti fogsorodnak az ínyét. Ami azt jelenti, hogy amikor összeharapsz, azaz egy fogad sokkal lennebb ér, mint a többi másik. Hogyha még ne találtál mellette hézag is van, és próbálnak oda egy munkát felhelyezni, vagy egy fogpótlást, ahhoz ugye le kell csiszolni a környező fogakat. Ezt a hátsót már alapjáraton előre láthatóan ebből a hátsóból sokkal többet fog kelleni csiszolni, és már számítunk arra, hogy valószínűleg meg fog nyílni az idegkamra, úgyhogy ilyen okokból is szoktak gyökérkezelésre küldeni betegeket. Ezt nevezhetjük igazából idegölésnek, mert ez az az eset, amikor tényleg vitális, élő ideget veszünk ki a fogból. Távolítunk el onnan.
Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy szükséges a foggyökérkezelés?
Hát első és legfontosabb, és szerintem a leggyakoribb az a kibírhatatlan fájdalom. A betegek nagy része ugye ezzel érkezik hozzám, hogy kibírhatatlan a fájdalom, nem aludtam 3 napja, nem hat semmi gyógyszer, lüktet, fáj, amikor leteszem a fejem a párnára. Ezzel kéz a kézben jár az, hogy a fog fáj érintésre, a fog fáj összeharapásra, de talántán az is megtörténhet, az is egy elég szembetűnő tünet, hogyha a beteg úgy érkezik, hogy az arca fel van dagadva. Ilyenkor miért dagad el az arc? Azért, mert van egy gennyes folyamat, ami nem tud lecsapolódni. Jobb esetben le tud csapolódni, vagy a fog mellett, vagy a fogon keresztül, vagy egy gejzacskón keresztül, de amikor nem tud, akkor annyira feszíti a környező szöveteket, hogy kialakul egy szaknyelven nevezett cellulitis, és akkor az összes környező szövetben kicsapódik az exudátum, a folyadék, és feldagad az illető. Ez az az eset, amikor például már szükségeltetik antibiotikum is, mert amíg lokalizált, és egy helyben van, esetleg tájogszerűen van megdagadva, akkor még meg is lehet vágni, hogy le tudjuk drénezni a gennyet, de ez az az eset, amikor sajnos nem, ilyenkor már antibiotikum is szükségeltetik, és nem elég, hogy szegénynek az arca fel van dagadva, még lázas is lehet, vagy szubfebrilis, és még rázza is a hideg, úgyhogy ezek mind olyan tünetek, amik arra utalnak, hogy valószínűleg elég komoly probléma van valamelyik minimum egy foggal, és az valószínűleg gyökérkezelésre fog kerülni. Ugye, de vannak olyan tünetek is, amik említettem, nem járnak fájdalommal, mint például a genyzacskó. Mitől lesz a genyzacskónk? Attól, hogy van egy fogunk, ami lehet, hogy valamikor rég fájt, vagy valamikor rég kezelték, de lehet, hogy nem jött helyre, és a fog gyökerétől kialakul egy sipójárat, úgy kell elképzelni, mint egy kis cső, vagy egy kis barlang. A fog gyökerétől egész az ínynek a felszínéig. Na, ezen a sipójáraton keresztül a gyökér körül kialakuló fertőzési góc, mert ugye a temzsegnek a baktériumok meg előbb vagy utóbb geny. Amikor már nem fér, akkor szépen itt próbál lecsapolódni, és időközönként lesz egy kis genyzacskó. Mondjuk olyan 2-3 havonta. Az a kis genyzacskó kihasad, eltűnik, 2-3 hónapig megint nincs semmi probléma. Avagy van probléma, mert ott van a geny a csontban, csak éppenséggel nem fáj. Úgyhogy emiatt a betegek hajlamosak ezt hanyagolni. De mindemellett olyan kérdezhet, hogy milyen tünetek, konkrét tünetek utalhatnak arra, hogy gyökérkezelés szükségeltetik. Nem tünet, viszont gyakran van az, hogy rutin röntgen felülvizsgálat alatt is észreveszünk olyan dolgokat, hogy például egy fog el van halva, vagy utalnak jelek arra, hogy egy fog el van halva, mert röntgenen nem látjuk, hogy éle az ideg vagy sem, de azt látjuk, hogyha a csont már körülötte fel van szívódva, és ott van egy granulációs szövet, vagy akár egy ciszta, ez mindenképp arra utal, hogy ezt a fogat érdemes egy picit megkocogtatni, és megnézni, hogy éle még, mert valószínűleg, hogy nem, és akkor ki kellene takarítani.
Hogyan diagnosztizálja a fogorvos a fogbél problémákat, gondokat, és hogyan határozza meg, hogy szükség van-e kezelésre?
Az első és legfontosabb mindig a beteg. A beteg szimptomatológiája. Bejön a beteg a rendelőbe, megkérdezzük tőle, hogy milyen panasz hozta ide. Hol fáj? Tudja-e lokalizálni, hogy melyik foga fáj? Mióta fáj az a foga? Szedette rá gyógyszert? Mi váltja ki a fájdalmat?
Ez a fog története?
Igen, a fog története nagyon fontos. Mi váltja ki a fájdalmat? Hideg vagy meleg? Ha melegre fáj, akkor valószínűleg gennyes folyamatról beszélgetünk, mert a genny az, ami ugye ott gázak képződnek, és általában a melegre ugye a gázak, meg a mindenféle ehhez hasonló rothadó folyamatok sokkal gyorsabban dolgoznak, emiatt a betegek arra panaszkodnak, hogy akkor fáj, amikor leteszik például a fejüket a meleg párnára. Ilyenkor, ha már gennyes folyamatról beszélünk, automatikusan gyökérkezelésre jut a beteg. Viszont fájhat hidegre is, hogyha hidegre fáj, akkor picit azért utána kell puhatolózni, hogy ha megiszik egy korty hideg vizet, akkor mennyi ideig fáj utána? Lenyelte és el is múlt a fájdalom, mert akkor valószínűleg csak egy szuvasodásról beszélgetünk. De ha lenyelte és utána még pár percig fáj, akkor már van egy kis pulpagyulladás, egy ideggyulladás, de az lehet, hogy visszafordítható még. Azonban, ha lenyelte és utána még órák hosszat fáj, netán spontán is fáj, és éjszaka is fáj, és bevet már egy marék algokármit, akkor valószínűleg már akkora mértékű ideggyulladás van, hogy az gyökérkezeléssel oldható majd meg. De mindemellett meg is kell kopogtatni a fogat, fáj kopogtatásra, mert nem mindig tudják a betegek megmondani, hogy most pontosan hidegre fáj, melegre fáj, de megkopogtatjuk, és az fáj. Ilyenkor nagyon fontosak a komplementáris, kiegészítő kivizsgálások, megnézni röntgenen, hogy néz ki az a fog, hogy néz ki esetleg CBCT-n, hogyha van rá lehetőségünk és hozzáférésünk, illetve el kell különíteni, hogy nem-e parodontális probléma, tehát nem-e fogágybetegség, mert az is fáj kopogtatásra, és az is nagyon tud fájni. Ilyenkor viszont sokat segít nekünk, mert ugye az a kérdés, hogy hogyan diagnosztizáljuk azt, hogy szükséges a gyökérkezelés, egy vitalitás teszt. Leteszteljük, hogy éle még a fogban az ideg, vagy sem. Mondjuk ennél fogunk, nagyon fáj kopogtatásra, ráharapásra, a beteg nem bírja, már pár napja fáj, de amikor leteszteljük, ez lehet amúgy elektromos teszt, de általában így a rendelők nagy részében hideg tesztet szoktak használni. Rátesszük ezt a kis lehűtőt vattabucit, és a fog az élő, akkor automatikusan arra gondolunk, hogy nem fog eredetű a probléma, nem fogbél eredetű a probléma, hanem parodontális eredetű. Ha viszont a fog el van halva, akkor nagy valószínűséggel innen ered a probléma. Az is lehet, hogy kombinált, és mind a kettő okozhat problémát, úgy a tartószövet, mint a fogbél. Ilyenkor is a protokoll szerint egyszer a fogbél problémát, tehát az ideg kitakarítása, gyökérkezelés az első, és ha nem múlik el, akkor viszont jön a parodontális megközelítés is emellé.
Milyen típusú foggyökér kezelések léteznek, és melyek a különbségek közöttük?
Itt szerintem a két nagy kategória, amiről beszélgethetünk, az a hagyományos foggyökérkezelés, illetve a mikroszkópos kezelés. Bár az én agyamban, meg szerintem bárki gyökérkezelő szakorvos agyában nem kellene különbség legyen a kettő között, főleg a kivitelezést, hanem az eredményt illetően. Tehát, hogy minden, bár hagyományosan készítünk el egy gyökérkezelést, vagy hagyományosan gyökérkezelünk egy fogat, vagy mikroszkóposan, lényegtelen, mert az eredménynek ugyanannak kell lennie. Tehát a fognak ugyanolyan jó tömést kell biztosítanunk, a tömés ugyanolyan jól kell zárjon, ha hagyományosan készítjük, ha mikroszkóposan. A mikroszkóp igazából a nehezebb esetekben segít nekünk, amikor olyan dolgokat kellene látni, amit szabad szemmel nem látunk. Beszélek itt mellékágakról, állutakról, elvétett csatornákról, betűrt műszerekről, de hogy a végső tömés ugyanolyan jól, tényleg ugyanolyan jól kell zárjon mindkét esetben, úgyhogy nem tennék feltétlenül nagy különbséget a kettő között, de ez a két nagy típus van.
A szakma mit tart a gyökérkezelés egyik legfontosabb lépésének?
Az átmosást. ez nem is kérdés. Az átmosás az egyik legfontosabb, mivel hogy bármilyen szinten takarítjuk ki mechanikailag a fogat, az átmosás az nátriumhipokloriddal történik, és az igazi fertőtlenítést azt az átmosás végzi. Sokak szerint, vagy sokan mondják azt, hogy az átmosó folyadék a legfontosabb, és maga a mechanikai preparálás, tehát az, hogy hogyan tágítjuk elő a csatornát, konkrétan csak teret ad ennek az átmosásnak. Példáznám azzal, hogy régen, amikor megjelentek ezek a forgóműszerek, akkor nagyon-nagyon nagy konicitásuk volt ezeknek. Konicitásra azt értem, hogy ilyen tölcsérszerűen tágulnak, ahogy érkezünk minél fennebb és fennebb. Ugye nagyon vaskosak, vastagak voltak. Viszont most az a tendencia, hogy minél kisebb konicitású műszerekkel dolgozunk, minél kevesebbet távolítsunk el a fognak a falaiból, minél inkább tartsuk meg a fognak a fogszövetét, a kemény szövetet, legyen, ami megtartsa igazából a fogat, ugye, ne gyengítsük ki fölöslegesen a falakat, illetve jó példa erre, hogy nem kell feltétlenül egy gyökértömés csúcsig érjen, persze az a jó, ha igen, és az a tökéletes, ha igen, és ha végig tudunk menni, mert ha rövid is, attól függetlenül nem muszáj problémát okozzon. Példának okáért nekem is sok betegem van, akinek ezek már újrakezelések voltak, én sem tudtam mondjuk a 4 csatornából egyet kitömeszelni teljesen, de megfelelő átmosási protokollal ugyanolyan szépen helyre jött, mint egy olyan fog, ami teljes hosszában le van tömve. Tehát bármilyen nagy kurzusra elmegyünk, bárhol ezt elbeszélgetjük, mindenki azt mondja, hogy az átmosás a lényeges.
Utolsó kérdésként, hogy lehet egy fogból eltávolítani mondjuk egy fogba beletört fúrórészt?
Ez a kedvenc lépésem minden nap. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a csatorna az nagyon szűk, és akkor mi nem látunk mást, amikor belenézünk a mikroszkópba, mint azt a pici-pici beszorult kis fém darabot, ami ott csillog. Most már nagyon sok technika van erre, én elmondom, hogy én hogy szoktam személy szerint eltávolítani egy betört tűdarabot. Első körben, ha látjuk, és hozzáférésünk van, akkor annyira körbe kell kis ultrahangos fejjel, ilyen kis rezgő fejjel fúrni ezt a kis tűdarabot, hogy legyen hozzáférésünk legalább egy olyan jó 1-2 milliméterre mellette. Amikor már jól hozzá tudunk férni és rálátunk, akkor addig rezegtetjük ultrahangos fejjel, próbáljuk innen is, onnan is kimozdítani, amíg az a tűdarab megmozdul. Ilyenkor igazából kimozdítani még aránylag könnyű, nehezebb, amikor meg is kell fogni és onnan el is kell távolítani. Erre vannak speciális kis műszerek, olyanok, mint egy kis fecskendő, de lehet ezeket improvizálni, és mi van, amikor improvizálni szoktuk. Fecskendőben, és nagyon-nagyon vékony, ilyen 0,03-as vékony szállal, konkrétan egy kis hurkot képezünk abból a szálból, és belenyúlunk a csatornába, és megfogjuk, mint egy kis lasszóval, és kiemeljük.
Ez akkor olyan, hogy piszkált ki belőle. Doktornő, hát szép lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet egy hét múlva még folytatni fogunk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és akkor találkozunk egy hét múlva.
Így legyen, köszönjük, tisztelt hallgatók, a Medicina percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Fülöp Júlia gyökérkezelő fogszakorvost és a műsor szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, viszont hallásra.